Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Bartalis Izabellával, a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont menedzserével Tóth Enikő beszélget. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégemet telefonon, dr. Bartalis Izabellát, egyetemi oktatót és a Székely Dalegylet férfi kórus karnagyát.
Szép jó napot kívánok mindenkinek! Székelyudvarhelyen vagyok. A fő állásom a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpontnak a vezetése, úgyhogy most itt vagyok az intézményünk irodájában.
Kezdjük is el az interjút, hogy meséljen arról, kérem, hogy hogyan nőtt fel, milyen volt a gyermekkora, milyen családból származik.
Én Felsőháromszékről, Kézi Szentlélekről származom, ott születtem Kézivásárhelyen, és a gyermekkoromat Kézi Szentléleken töltöttem. Kézivásárhely melletti eléggé nagy község. A Perkőhegy lábánál a gyermekkoromat is átszőtte a zene, a hagyományoknak a megélése. Édesapám mellett tanultam énekelni alig 3 évesen. Ő citerázott, én énekeltem. Tehát a kultúra, a kulturális élet, a zene az az életem szerves része volt. Már gyerekkoromban énekeltem a helyi kórusban, a pásztorjátékokban mindig szerepeltem karácsonykor, még a tiltott időszakban is. És szerettem ott élni, szerettem ott felnőni, szeretem a háromszéki embereket, a kézi szentléleki falustársaimat. Büszke vagyok arra a Bartalis családra, akik ott vannak kézi szentléleken, kujfaragással foglalkoznak mai napig. Nagybátyámék, az ők szüleim már azzal foglalkoztak, gyönyörű szép alkotásokat készítenek mészkőből, onnan a Perkőhegy lábáról bányásszák ki a nyersanyagot, és azt feldolgozva. Na, Erdély minden területén dolgoztak különböző ornamentikákat, természetesen ez mellett sírköveket faragnak, de a településen, Felsőháromszéken nagyon sok munkájuk látható. Erre is nagyon büszke vagyok. Anyai ágról pedig a felmenőjeim pedagógusok voltak, édesanyám felől Nyújtódon született édesanyám, és az ottani felmenőjeim az a családi ág, a Kádár pap család, az, amelyek pedagógusok voltak már az 1800-as években. Nagyon sok pedagógus, kántortanító volt abban a családban, és talán innen jön a pedagógusi pálya felel vezető elhivatottság, már nagyon-nagyon szeretek tanítani mai napig, és édesapámiktól jön a szép érzék iránti attitűdöm, azt mondhatom, és a zene iránti elkötelezettségem. Nem volt egyszerű gyermekkorú, már abban az időben nem volt egyszerű megélni a magyarságunkat, de mindig a családban a magyar identitás nagyon erősen jelen volt. Nagyon erősen jelen volt a hit. A Jóisten mindig segítette a családunkat, azt mondhatom. Van egy öcsém, Ernő, akit kimondhatatlanul szeretek. Sokat segített az életemben, nagyon sokat. Minden nehéz pillanatomban velem volt. Bármilyen megpróbáltatás volt az életemben, akkor mindig mellettem volt, ugyanúgy, hogy a szüleim. És hálás vagyok, hogy egy mai napig egy olyan családi kötelék van a családban, mind a két fele, tehát úgy az édesanyai ágon, mint az édesapai ágon, ami erős, és nagyon szép megélni ezt az összetartozást, ezt a családi harmóniát, amit megülhetünk jeles alkalmakkor, mint ahogy az idén is az anyukáméknak az 50 éves házassági évfordulójukon nagyon meghitt volt, és szeretetteljes. Hálás vagyok a Jóistennek ezért, mert ez a megtartó erő az életemben. Mindig ide nyúlok vissza, hogyha nehézségekkel küzdök, onnan jönnek a jó példák az életemben.
Egy kicsit mesélne arról, hogy milyen volt olyan közegben felnőni. Tiltott volt a hit, és a magyarság sem volt egy olyan egyszerűen könnyen megélhető.
Arra emlékszem gyerekkoromban, hogy kaptunk egy kedves budapesti családi barátunktól egy kazettát, ami ilyen aranyozott díszítőelem volt, és tudom, hogy azt nagyon mindig el kellett rájtenünk, és volt egy lejátszónk, amit talán azt is tőlük kaptuk annak idején, és tudom, hogy azt nagyon titokba tudtuk hallgatni, és azon volt a magyar himnusz, a szózat, és még olyan magyar identitást erősítő dalok, amit akkor nem lehetett hallgatni. És az élelemnek a beszerzése is nagyon-nagyon nehéz volt akkor. Mai napig itt él bennem az, amikor a kenyérért sorba kellett állnunk, óriási nagy tömeg volt. Édesanyám, még munkába voltak, nekem kellett kivenni a jegyekre a kenyér járulékot, ha mondhatom így. És hogy ez milyen kegyetlen volt, amikor ott egymást hagyon tapottuk a kenyérért, az is nagyon nehéz volt, meg hogy a perkői búcsú, azt mindig megültük augusztus 20-án, és az egy nagyon-nagyon fontos nap volt az életünkben, amikor kimentünk és szentmisén vettünk részt a Szent István napi búcsón. Az egész felső háromszéknek az egy nagyon szép ünnepe volt, és annak ellenére, hogy tiltás volt, mi azt mindig megültük, mindig ott voltunk a szüleimmel, és a család, az egész családdal. Ezek olyan meghitt pillanatok voltak, amit nagyon-nagyon értékeltünk. Tudom azt is, hogy amikor édesapám még készültek egy fesztiválra, a Citera zenekarral, akkor nagyon cenzurázták, hogy milyen műveket játszhatnak, de emlékszem viszont, hogy amikor otthon nálunk a próbák zajlottak, akkor el tudtak játszani mindent otthon. Halkan volt, amit halkan, és azt tudom, hogy a himnuszt azt nagyon halkan énekeltük, nagyon halkan kellett megtanulnunk nekünk a himnuszt, mert azt nem szabadott énekelni.
Ugye ebben az időszakban nagyon sokan Magyarországra jöttek, vagy hát aki tudott, hogy önök kitartottak és ott maradtak Erdélyben?
Az őszintesség az, hogy mi nagyon lokálpatrióták vagyunk, ha mondhatom ezt a családunk. Lett volna alkalmunk úgymond elmenni az országból, de nem tettük. A változást követően közvetlen a 90-ben édesapámnak volt egy munkája kint a Bécsbe, a Szent Istvánon templomban, restaurálási, kőfaragási restaurálási munka, és akkor felajánlották neki, hogy költözzön ki, segítenek, hogy a családja is kijusson, de azt mondja édesapám, hogy nem, ő csak itthon tud élni. Úgyhogy hazajött, és mi is itthon voltunk természetesen, és azt követően nekem is az első iskolám az kint volt Békés Csabán. Végeztem a tanítóképző zenetanári főiskolát, de nem tudtam kint maradni. Tehát, hogy haza kellett jönnöm. Úgy éreztem, hogy nekem itt van dolgom, itt van hivatásom, fontos a családom, nem szívesen lennék távol. Nekem bőven elég az a 120 kilométer távolság a szüleimtől, a családomtól, úgyhogy ennél többet nem szeretnék. És milyenek vagyunk. A családból nagyon kevesen vannak, akik kiköltöztek külföldre. Édesapámnak egy testvére van, aki Németországban lakik, de ő is azért, mert a feleségének az ikertestvére kint lakott, és egyszerűen annyira szimbiózisban léteztek, hogy nagyon nehéz volt nekük külön élni, úgyhogy ezért bátyám költözött Németországba, és édesapámnak még egy testvére él Magyarországon, de mindannyian gyakran jönnek haza, főleg most nyugdíjas éveikre. Németországból a bátyám is van, hogy 2-3-4 hónapot töltenek itthon, tehát, hogy ilyen itthon maradósak vagyunk, nem akarunk elmenni.
Ez nagyon szép, és nagyon jó hallani ezt a hűséget és kitartást, és a lokálpatriotizmust. Most egy kicsit térjünk vissza a zenéhez. Ugye mondta, hogy már 3 évesen az édesapja citerázott, és mellette volt, és énekelt. Hogyan alakult ez a zenei pályafutás egy kicsit jobban kibontva?
Természetesen a népdalok világában nőttem fel, így a édesapámnak köszönhetően, és volt egy nagyon jó zenetanár ott abban az időben Kézi Szentléleken, Pálgecse Mihály tanár úr, ő volt a citerakarnak is a vezetője, és tőle sok szép népdalt tanultunk, még akkor is abban a tiltott időben, zárt osztálytermek mögött úgymond, azért sok szép népdalt tanított nekünk a tanár úr, és már akkor kezdtem járni népdalversenyekre, balettezni jártam, a harmadik, negyedik osztályban, ötödik osztálytól már zongorán tanultam játszani, Kézivásárhelyen. Ott annyira megszerettem a zenét, a zenei világot, és annyira úgy éreztem, hogy ez az én utam, hogy már nyolcadik osztályt Sepsiszentgyörgyön a zeneiskolában kezdtem, és egészen 12-ig ott végeztem a zenei tanulmányaimat. Nagyon-nagyon szerettem azt az iskolát, akkor indult, mi voltunk a második generáció a zeneliceumban. Nagyon jó tanáraink voltak, Keresi tanár úr volt az igazgató, a kedves felesége volt a zeneelmélet tanárnőnk, eszméletlen jó kórus tanárunk volt, Sipos Zoltán tanár úr, tehát tényleg szerencsések voltunk, mert olyan szakemberektől tanulhattunk, akik nem csak szakmailag, hanem emberileg is példaértéket jelentettek számomra. És tovább a pedagógusi pályámba is. Azt követően 12. osztályban én operaénekestő szerettem volna lenni, de 12. osztályban egy olyan erőteljes hangszárgyulladást kaptam, hogy sajnos erről az álomról le kellett mondanom, és akkor adódott lehetőség arra, hogy egy pár hónapot helyettesíthettem egy tanítóbácsit, akinek egészségügyi problémái voltak, és akkor kóstoltam meg tulajdonképpen a pedagógiai pályának az ízét. És akkor döntöttem el, hogy akkor rendben énekesnő nem lehetek, de attól még zenét taníthatok, megtaníthatok. És azt követően mentem el Békés Csabára, a Tessedik Sámuel főiskolán végeztem el a tanítóképző zenetanárit. Első években kint voltam Magyarországon, kint tanultam. Azt követően, hogy elég sok sérelem ért ez az őszintesség abban az időben, mert kevesen voltunk kint erdélyiek kint tanulni. Egyedül voltam a bentlakásban hétvégén, és nem kaptam karácsonyi pénzt, mert román vagyok, nem kaptam kollégiumi pótlékot, mert román vagyok, és ezek, meg volt egy olyan tanárom, aki azt mondta, hogy nagyon szép ízesen beszélek, tehát meg kell tanuljak én, ha ott akarom elvégezni a főiskolát, a rendes magyar nyelvet, és ezek annyira bántották a lelkemet, meg annyira nagy volt a családom iránti hiány, hogy kórházba is kerültem, tehát ott kint Békés Csabán, és akkor döntöttem el, hogy távoktatáson fejezem be, és hazajöttem, távoktatáson fejeztem be a képzést. Úgyhogy így alakult, hogy a zenei pályám, de végig ott volt, részese voltam, amikor kikerültem zenetanárként, ahogy elvégeztem a főiskolát, akkor énekzenét kezdtem tanítani, tehát már amíg végeztem a főiskolát helyettes tanárként, már zenetanárként dolgoztam a Petőfi Sándor általános iskolában, Kézivásárhelyen, ott már gyerekkórusom működött, tehát nagyon fiatalon, már 21 évesen már zenetanárként dolgoztam, és nagyon-nagyon szerettem a zenevilágába bevezetni a kisdiákokat. Kórusommal is nagyon szép teljesítményeket értünk el a gyerekkórusommal. Azt követően átkerültem a Bot Péter tanítóképzőbe, zenetanárként dolgoztam. Ott egy lánykórusom volt, zseniálisan szólt ez a kórus. Nagyon szerettem velük dolgozni, és a másik kedvenc része a pedagógiai, zenepedagógiai pályafutásomnak, hogy ott pedagógiai gyakorlatot is vezethettem a tanítóképzős diákoknak, és az egy sikár volt az életemben, mondhatom ezt, mert így 20 év távlatában is, amikor találkozok volt diákokkal, akkor még emlékeznek azokra a zenepedagógiai módszerekre, amiket tőlem tanulhattak. Folyamatosan jártam képzésre Magyarországon, zenepedagógiai képzésekre, és az nagyon-nagyon segítette a munkámat. Tehát azt már láttam a főiskolai éveim alatt, hogy a zenepedagógia színvonala effektív, mondhatjuk azt Magyarországon, sokkal, de sokkal magasabb képzésben részesültek az ottani zenetanárok, úgyhogy onnan folyamatosan hoztam haza a különböző módszereket, és építettem be az itteni pedagógiai gyakorlatomba. Azt adtam át én akkor az akkori tanítóképzősöknek, és nagyon hálásak voltak, és mai napig azt mondják, hogy ha egy vizsgatanításuk van, akkor biztos, hogy zenét választják, mert azt megtanulták annak idején rendesen, hogy hogyan kell egy zeneórát felépíteni. Tulajdonképpen így kerültem a zenei pályára, ez az út vezetett a zenei pályára, és hogyha valaki belekóstol ebbe a világba, akkor ezt nem is lehet elengedni. Tehát azóta folyamatosan kórusvezetéssel foglalkozom, zenét tanítok, bennem van, hogy ezt át kell adni, meg az általános pedagógiai ismereteket is természetesen.
Tehát akkor egy forradalmi személyiség volt tulajdonképpen Erdélyben, az ön személyében, mert vitte haza a tudást Magyarországról. Igen. Fordult-e az élete mindeközben így magánéletileg, vagy volt-e esetleg olyan időszak, amikor a zenét illetően egy kicsit ilyen mélypont, vagy nehezebb időszak jött?
A zenét illetően mélypont, nehezebb időszak, hát az volt, amikor a hangszárgyulladás következtében nem tudtam az énekesi pályán maradni, az egy óriási törés volt, nagyon nehezen dolgoztam föl, de hála jó Istennek, hogy megmutatta a másik utat, a pedagógiai útvonalat, amiben azt tudott kiteljesedni, hogy igen, zenét át kell adni a fiatal nemzedéknek, hogy értsék meg abba a szépséget, hogy tudjam átadni azt, hogy igen, a zene segítségével egy mankót kapnak egy életen át, ami átsegítheti a nehezebb pillanatokba. Zenehallgatási anyagokon keresztül, különböző zenei játékokon keresztül tudtam rávezetni a fiatalokat arra, hogy mennyi segítség rejlik a zenében, mennyire tudják magukat pszichikailag frissen tartani a zene segítségével, és egészségesnek tartani a zene segítségével. Magánélet terén pedig az volt egy óriási nagy váltás, amikor kézivásárhely tanítóképzős gyönyörű éveimet követően férhez jöttem Márifalvára, és akkor ott munkahelyet kellett, hogy váltsak. Az egy óriási törés volt az életemben. 2006-ban született meg a lányom, de ahogy betöltött a lányom, talán még egy évet töltött be a lányom, de már akkor kezdtem a betlehemes tanítani, Márifalván kezdtem foglalkozni a kórussal, kórust alapítottam Márifalván, tehát szólistákat vittem népdalversenyre, ahol országos eredményeket értünk el, Furuja csoportom volt, több szólamra játszottunk Furuján, úgyhogy itt rengeteget léptünk fel velük is. Tehát ott Márifalván egy aktív zenei életet, ki merre mondani azt, hogy építettem föl, és mai napig szép emlékeim vannak ezekkel az évekkel kapcsolatosan. 12 évig vezettem az ottani vegyes kórust, Conspirito nevet adtuk annó neki. Tényleg a kórustagokat ott kezdtem, hogy Pálkata Péter Kánont tanítottam nekük, mert egyszerűen annyira nem énekeltek addig még több szólamra, és 12 év után már Verdit tudtunk énekelni szólistával, kisebb hangszercsoportos kísérettel és 4 szólamra. Tehát, hogy kemény munka volt benne, de viszont szép eredményeket értünk el azzal a kórussal is. A házasságomból 3 gyönyörű gyermekem van, amiért nagyon, de nagyon hálás vagyok a Jóistennek. Van egy 20 éves lányom, aki most jelenleg a Gyögyedém Akadémia hegedű szakán első éves hallgató. Nagyon szépen játszik, nagyon szereti a hegedűt, nagyon szereti a zenét. Már gyerekkorában ez egyértelműen mutatkozott, hogy zene iránt különleges érzékenysége van, nagyon szereti, nagyon érdekelt a zene, úgyhogy ő már első osztályos korától intenzíven zeneiskolába járt. Ugyanúgy zeneiskolában van a fiam, aki már 14 és fél éves, mindjárt 15, ő jelenleg is a Palló Imre zeneiskolában jár itt Székelyudvarhelyen, zongorán tanul játszani. A kislányom, ő a tanulmányait az elemi oktatásban, a zeneiskolában kezdte, viszont nem igazán szeretett gyakorolni, ő inkább a mozgásművészetek fele érdeklődik, ő kortárs balettezik nagyon-nagyon szépen, tehát neki is ott van a művészetek az életében, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. Sajnos 2018-ban úgy alakult az életem, hogy elváltunk, és azóta egyedül nevelem a három gyönyörű gyermekemet, akik rettentően szófogadóak, mindent meg tudunk beszélni, harmonikus kapcsolat van köztünk is. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy három ilyen gyönyörű gyermekkel áldott meg.
Hát ezt elhiszem. Igazából arra gondolok mindig, hogy a zene és a mozgás az nagyon nagy önfegyelmet alakít ki az emberben, tehát a gyakorlás, a kitartás, és hogy mind nagyon jó nevelési eszközök. Arra kérném, hogy meséljen egy kicsit a Hargita megyei hagyományőrzési forrás központban végzett munkájáról, hogy mit jelent ez az ön számára, mik a célkitűzései, a tervei?
Hát véletlenszerűen kerültem ide 18-ba, mondhatom azt, mert addig csak is pedagógusi pályában gondolkodtam, és sajnos, hogy az akkori igazgatóm egyszerűen nem biztosított teret annak, hogy tovább tanulhassak, tehát hogy elvégezhessem a doktori tanulmányaimat, ezért tulajdonképpen itt volt egy meghirdetett állás a forrásközpont vezetésére, és úgy kerültem tulajdonképpen ide. Bíró Barna Botond akkor alelnök volt, most elnöki tisztséget tölt be itt Hargita megyébe, és ő elhivatott a kultúra irányába. És érzi annak a fontosságát, hogy a kultúránk az a megtartó erőnk, az a magyar nemzeti identitásunknak a megtartó ereje. És tényleg neki köszönhetjük azt, hogy ezt a tevékenységet a forrásközpontnál el tudjuk végezni. Olyan jellegű tevékenységeink vannak, ami természetesen, ahogy a nevünkben is van, néphagyományainkhoz köthető tevékenységek. Ezeknek a dokumentálása is hozzánk tartozik, valamint különböző kulturális rendezvényeknek a szervezése. Nagyon jó kollégáim vannak, ez nem egy egyszemélyes munka, és hangsúlyozom, hogy itt az intézménynél mindenki szívvel, lélekkel végzi ezt a küldetést, ezt a hivatást, már én ezt mondom, hogy hivatás, és jó látni azt, hogy mindegyik kollégám hivatásként éli meg.
Kedves Izabella, sajnos lejárt az adásidőnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy mesélt az életéről, mesélt a tevékenységeiről, és minden jót kívánok a Mária Rádió nevében.
Hálás szívvel köszönöm. Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam az életemből egy kis részt, vagy amennyit sikerült ebbe a pár percbe. És én azt tudom kívánni a hallgatóságnak, hogy az életemben nekem is a megtartó erő a hitem volt, és az az érzés, hogy tudtam, hogy a Jóisten mindig velem van és segít. És mindenkit arra bátorítok tiszta szívvel, hogy soha semmilyen körülmények között ne veszítse el a hitét, bízzon abban, hogy a Jóisten fogja a kezét és vezeti. És legyen hálás érte. Ez nagyon fontos.
Így legyen. Köszönjük szépen. Dr. Bartalis Izabellával, a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont menedzserével Tóth Enikő beszélgetett.
Mária Rádió. Hírpercek.